Én a koncertetek minket. Számára készített kutatói interjú sorozatunkban. Köszöntöm Pi Zoltánt, az ő adatokhoz való hozzáállások és kutatói módszereik bemutatásával szeretnénk népszerűsíteni az Európai Nyílt Tudományos Együttműködés Magyarországon. Szeretném, ha néhány szóval bemutatkoznának magukat, az intézményüket és a jelenleg utó fontosabb projektet.
Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a nézőket, önt is. Én Szent Miklósi László vagyok, az Energiatudományi Kutatóközponton belül működő nukleáris analitikai és radiográfiai laboratórium vezetője, kollégám pedig Kis Zoltán, tudományos főmunkatárs. A mi kutatási területünk alapvetően a roncsolásmentes elemösszetétel, illetve szerkezetvizsgálat neutronok, illetve röntgensugárzás segítségével. És a kutatásunk helyszíne az tulajdonképpen a Magyarország legnagyobb múltra visszatekintő nyílt kutatási infrastruktúrája, a Budapesti Neutron Centrum. Itt már legalább 20-25 éve fogadunk vendégkutatókat, akikkel együttműködésben speciális méréseket tudunk végrehajtani, és ezt tulajdonképpen a saját kutatásainkkal párhuzamosan, azokat kiegészítve végezzük. A neutronos centrumban 14 különböző berendezés található, amelyek az anyag és a neutron kölcsönhatásának más-más aspektusát használják ki arra, hogy roncsolásmentesen információt kaphassunk a vizsgált mintákról.
Mi a kihívás abban, hogy más kutatók így nyíltan hozzáférhetnek az eszközeikhez, és mi a kihívás például az adatok tárolásában, megosztásában?
Ha szólhatok itt talán erről, mint berendezés, a 14 berendezés közül az egyiknek vagy másfélnek a gazdája, ugye mind a ketten berendezés gazdák is vagyunk, mi így nevezzük magunkat, és a jó gazda gondosságával kell eljárnunk, ami azt jelenti, hogy a berendezéseink képességeit gyakorlatilag mi felajánljuk, bemutatjuk azoknak az embereknek, azoknak a kutatóknak, Magyarországról, külföldről, gyakorlatilag majd azt mondom, a világ bármely pontjáról érkezőknek, akik megfelelő minőségű kutatási projektet tudnak ebbe ajánlani, amit mi elbírálunk, és hogyha ez átmegy rostán, akkor természetesen fogadjuk őket. Ami a nehézség, az természetesen először is, hogy el kell tudnunk bírálni. És igen, széles tárháza az a kutatási területeknek az, amivel valamilyen jártossággal kell bírnunk. Ez a kulturális örökségtől, a betonok vizsgálatán keresztül, egészen a különböző biológiai minták, fehérje vizsgálatok, mágneses rétegek vizsgálata, anyag sugárzás hatására történő tönkremenetele, tehát nagyon széles az a skála, amin nekünk el kell tudni valamilyen szinten bírálni a beérkező pályázatokat. És az én speciális területem például az a képalkotás. Tehát olyan ember nem nagyon van, aki mindent egyszerre átlátja. Magyarul mi mindenképpen közösségben kell, hogy működjünk. És az én speciális nehézségem igazából az, hogy rettenetes mennyiségű adat keletkezik, mondjuk egy tomográfiás vizsgálat során, majd erről biztos lesz alkalmunk néhány szót beszélni, több száz gigabájtnyi adat is keletkezhet, amelynek a kiértékelése a számunkra komoly feladat, akár infrastruktúrálisan, akár módszerét tekintve is. Ugyanakkor ez általában nem végezhető el azok által, akik megpályázzák a mi méréseinket. Tehát ez egy külön nehézség, hogy mi külön nem tudunk dolgozni. Mi nekünk kellenek az ő problémáik, illetve nekik kellenek a mi szaktudásuk, és kell valamiféle összekapcsolódási felület. Ez ami a legfontosabb, hogy megtaláljuk azt, hogy megértsük egymást.
Még mielőtt a kiértékelés problémájára rátérnénk, egyáltalán hogyan tárolják ezeket az adatokat, pláne ha ilyen mennyiségről van szó?
Én most a magamról beszélek, aztán majd a kollégám az ő saját dolgaikról többet fog mondani. Mi az itteni szervereken tároljuk ezeket az adatokat. Ezek például a képalkotás tekintetében tényleg több száz gigabájtnyi adatra rúgnak. Természetesen Igaz, hogy a telephelyen belül, de fizikailag különböző helyekre elhelyezve, ami azt jelenti, hogy legalábbis egyfajta adatbiztonságot tudunk garantálni. Tehát mi felelősséget vállalunk az adatainkért, ne adj Isten, itt a telephely teljes egészében elpusztulna, ez egy nagyon rossz szenárió, akkor lehet, hogy az adat is el leszne, ha csak én haza nem vittem a külső merevlemezemen, de hát annyi tárhelyen ugye nincsen. Minden esetre a telephelyen garantáljuk az adatoknak a hozzáférhetőségét. Elsősorban a mi számunkra, mert erről is szerintem fogunk majd későbbiekben részletesebben beszélni, ez mások számára nem mindig jelent olyan adatot, amivel ő a tényleges kutató, aki a problémát hozza, tud igazából kezdeni.
És a saját adatokat a kutatók, például a külföldről érkezők, akik mérnek, ők a saját adataikat hazaviszik, vagy itt hagyják, és a kiértékelés eredményét kapják meg. Ugyan működik?
Általában ez az utóbbi a jellemző, mert ezek a berendezések nagyon speciális szaktudást igényelnek, mind a működtetés, mind az adatkiértékelés tekintetében, amelyet egy felhasználó általában önmagában nem képes átlátni, illetve nem képes sikerrel végrehajtani, ezért egy szimbiózis alakul ki tulajdonképpen a vendégkutató és a berendezés gazda között. A berendezés gazda adja hozzá a technikai tudást, a vendégkutató pedig a problémát hozza, illetve a mérési feladatot definiálja, illetve fölteszi azokat a kérdéseket, azokat a magas labdákat, amiket utána az adatok birtokában úgymond le lehet csapni. Tehát egy ilyen oda-vissza kölcsönhatás szokott lezajlani ilyenkor a mérések befejezte után. Tipikusan az szokott lenni a forgatókönyv, hogy egy vendégkutató az egy pár napot tölt itt a laboratóriumban, 3 napot, 5 napot, az alatt elkészülnek ugye a mérések, illetve a nyers adatok előállnak, majd ő hazautazik, és akkor a kiértékelési folyamat további részét azt általában már otthonról tudja segíteni, illetve hát folyamatos kapcsolattartásban vagyunk ilyenkor is természetesen a partnereinkkel. A képződő adatok mennyisége az egyes berendezéseken nagyon-nagyon különböző. Tehát van olyan, amelyiknek az adattermelő képessége az mondjuk 100 kilobájt per óra, a másiknál meg 100 gigabájt per nap. Tehát óriási különbségek vannak itt, ugye a képalkotásról volt szó, az tehát így durva becslés szerint nagyjából a keletkező adatok 90%-a a képalkotáshoz köthető, és az összes többi berendezés az ehhez képest elhanyagolható mennyiségű vagy tárterületet igényű adatot hoz létre. Ez persze a fontosságából semmit sem volna, de az a lényeg, hogy talán a képalkotás az annyiból is speciális, hogy ezt a nagy mennyiségű adatot ezt sokkal nehezebb mozgatni, tehát nem az van, hogy mondjuk e-mail csatolmányként elküldök egy Excel fájlt, hanem erre külön trükkök vannak, hogy ezt hogy lehet megosztani a úgymond laikusabb végfelhasználóval, illetve milyen trükköket lehet alkalmazni a vizualizációra, vagy az adatok bemutatására. Tehát az eredményeknél ugye külön különböző mélységű eredményeket tudunk megkülönböztetni. Van az a szint, amely mondjuk a szakembereknek már sokat mondó, amikor már konkrét mondjuk koncentrációkat vagy képadatokat tudunk mondani, illetve még egy távolabb lépés, amikor ezt mondjuk egy publikálható folyóirat cikkben leírjuk, ott már nyilván ez meg van emésztve úgymond, vagy meg van egy kicsit gondolva, hogy melyik mit jelent. És még egy további lépés az, amikor ezt mondjuk a közvéleménynek mutatjuk be, tehát hogyha egy ilyen népszerűsítő előadást tartunk, vagy valamiféle online anyagot készítünk, ott nyilván ezt még közérthetőbbé és emészthetőbbé kell tenni.
Egy dolog jutott eszembe egy menet közben, ugye a legesleg másik végletebbét is említsen ennek a dolgoknak. Volt olyan kutatóit, akik nukleáris adatokat mértek, gyakorlatilag a mély neutron nyalábunkon, hogy használjam ezt a szót, ami azt jelentette, hogy ők idehozták kamionnal a saját berendezéseiket, feltelepítettük őket, vagy azokat, és ők napokig, egy-két hétig mértek. Itt terabájtnyi adatokról van szó, amelyet ők aztán magukkal hazavittek, éppen Belgiumból jöttek, és ők ott kiértékelték. Tehát ez a teljesen a másik véglet, amikor gyakorlatilag a neutronjainkat szolgáltatjuk, és az adatok kiértékelése az teljesen másként történik. Természetesen az itteni szakemberek bevonásával csak azt próbáltam ezzel érzékeltetni, hogy minden adat elkerül innen. De az fizikai valójában, mert ők annak idején, ez ilyen néhány évvel ezelőtt volt, több diszkettel letöltöttek, és azt fizikai valójában vitték magukkal, tehát nem felhő tárhely és ilyesmi volt annak idején ennek a megoldása. Tehát mi tényleg a közvélemény, a mindennapi emberek tájékoztatásától egészen eddig a skálán mozgunk, attól függ, hogy épp mire van igény.
Meséljenek egy kicsit a most folyó aktuálisításaikról és azoknak az adatoknak a speciális voltáról.
Tehát itt a Neutron Centrumban nagyon sok együttműködés zajlik. Tehát az a jellemző, hogy nem önállóan, vagy nem csak önálló kutatási projekteket viszünk, hanem nagyon sok projekt konzorciumi partnerekkel zajlik. Ezek lehetnek magyarok, illetve európai uniósok, akár a világ bármely pontjáról is. Az európai uniós projekteknél többféle vezérfonal van. Az egyik az az infrastruktúra alapú. Az Európai Unióban létezik egy olyan elosztott kutatási infrastruktúra, amit úgy hívnak, hogy ERIC. Ez a European Research Infrastructure Consortium. Itt több ilyen együttműködésben is benne vagyunk. Az egyik legjellemzőbb talán a CERIC, az a közép-európai ilyen nagy kutatási nagyberendezések hálózata. És itt ugye, gyakorlatilag több partnerberendezés vagy partnermészer központ működik együtt, a Triesti, Elektra, horvát, román, lengyel mérőhelyek, és hát itt mindenkinek ugye megvan a saját szokása, hogy ő hogyan tárolja az adatokat, hogyan rendszerezi, hogyan archiválja. Tehát itt egy ilyen projektszintű együttműködés indult, amely megpróbálja ezeket harmonizálni, és felhasználó barátabbá tenni ezeket a egyébként külön-külön valószínűleg jól működő szokásokat. A másik fajtája ezeknek a kutatási együttműködéseknek az tematikus alapú, tehát például itt említhetjük a kulturális örökség kutatás kapcsán a Karizmát, az Iperion H-t, Iperion CH-t, ezek mind sok-sok partner bevonásával zajló Európai Uniós támogatású projektek, amiben szintén nagyon-nagyon sokféle ember, sokféle kutatócsoport integrálódik. Itt ugye a múzeumi archívumok kezelésétől kezdve a mobil laboratóriumokon át, a helyhez kötött laboratóriumokig mindenféle méréstechnikai, illetve kompetencia megtalálható. Sőt, újabban már megalakult egy úgynevezett DigiLab is, amelynek pontosan az a célja, hogy a meglévő adatok digitalizálását, hozzáférését, rendszerezését segítse. Most itt az adatok kezelését, tárolását azt általában az Európai Uniós támogatási szerződésnek a cikkelyei szabályozzák, és ebből levezethető konkrét szabályokat alkalmazunk. Ezt általában egy úgynevezett Data Management Plan nevű dokumentum tartalmazza, amelyben leírják részletesen, hogy a projektpartnerekkel kapcsolatban mi az elvárás az adatok tárolásával, archiválásával, illetve közzétételével kapcsolatban.
Hogy esetleg egy kis konkrétumot még közelebb hozva talán a nézőkhöz a dolgot, hadd mutassak fel egy kiadványt, amire nagyon büszkék vagyunk. Hát szerintem azt a szobrot is meg lehetne mutatni, hogy ennek fizikai valójában mi van itt a kezünkben. Ugye ez az úgynevezett egyik kedvencünk, ami a Leonardónak tulajdonított kis bronz, a lovas néven, ami a Szépművészeti Múzeum tulajdonába van, és velük együttműködve próbáltunk itt az elmúlt évek során ezzel kapcsolatban ismereteket, új ismereteket előbányászni, előállítani. adatmennyiséget tekintve, képalkotás tekintve körülbelül 200 GB-nál tartunk most, ami már a kiértékelés folyamán felhalmozódott adatok, de ez csak a képalkotás. A
kollégám... ez több mérést jelent, vagy egy mérés során több mérést jelent?
Gyakorlatilag igazából két mérési sorozatot jelentett. Egyik mérési sorozatban volt képalkotás, aztán rájöttünk, mint ahogy egy tudományos életben, ez a kutató életben ez sokszor előfordul, hogy még kellene valami más típusú mérés, és itt utalnék vissza a kollégám bevezető mondataira, hogy itt tényleg van 14 különböző műszer, amivel különböző feladatokat lehet ellátni. Tehát, hogyha felmerül annak az igénye, vagy a gyanúja, vagy bármi, hogy nekünk szükségünk lenne újabb mérés, akkor vissza lehet idehozni a tárgyakat. Ugye itt egy kicsit nehézkes volt, mert közben a műtárgy elment éppen talán Olaszországban kiállításra. Ugye a lényeg az, hogy meg lehetett szervezni ezeket a dolgokat, és még mai napig is folyik az adatok feldolgozása, amit természetesen szeretnénk megjelentetni publikációban. Szerintem ez egy tipikusan, hogy is mondjam, most ne haragudj, az állatorvosi ló példája annál kicsit profánul megfogalmazva, hogy mit is jelent a tudományos kutatás a mi számunkra. Igazából valakinél felmerült ez az ötlet, amilyen nagyon hálásak vagyunk, meg kellett szervezni, a múzeummal karöltve az idehozó a biztonsági berendezésektől, a megfelelő tároláson keresztül. Azt, hogy én megmerjem fogni ezt a tárgyat, az egy, nekem például egy külön nehézség volt az első 10 másodpercben, aztán utána rájöttem, hogy úgy kell fogni, mint hogyha egy teljesen normális minta lenne, mert különben lehetem. És lehet, hogy Magyarország egyik kuriózum a műtárgyát fogom tönkretenni. Tehát amikor az ember ilyen tárgyakkal találkozik, akkor sajnos ilyen problémákkal is. Kihívásokkal, tehát mondom. De azért sikerült olyan adatokat gyűjtenünk, ami például ebben a kiadványban, amit az előbb mutattunk, egy elsődleges és pozitív hozzájárulást tett mindenképpen a művészet történeti dolgokhoz. Nem mondom, hogy mi megmondtuk, és hogy ez a Leonardo da Vinci műve, mert ez így nem igaz. Viszont szeretnénk hozzájárulást tenni, hogy a majdani művészet történeti kiértékelések, például a meglévő adatok alapján, de nem a nyers adatok alapján, hanem a kiértékelt adatok alapján tudjanak plusz következtetéseket levonni. Tehát gyakorlatilag az első háromdimenziós információt azt mi szolgáltattuk erről a műtárgyról. Tehát ez egy nagyon jó példája annak. És mi is olyan egy dolog, és mivel felmerültek öntészeti jellegű egyéb dolgok, így a kollégák a többi neutronos berendezésen ezt tudták továbbiakban vizsgálni. És utolsó mondatként, hogy egy teljesen más területre utaljunk. Például ide behoztuk a mérnöki tudományoknak egy érdekes aspektusát, mert hogyha én ezt három dimenzióban fel tudom térképezni, onnantól kezdve egy CAD modellbe be tudom tenni, és ha ismerem az anyag szerkezetét, sűrűségét, akkor onnantól kezdve tudok mérnöki vizsgálatokat tenni rajta. És nagyon érdekes volt a számunkra, amit gyanítottunk, azt be tudtuk bizonyítani, hogy ez a szobor két lábon egyensúlyban áll. Egy elég nagy dolog. Tehát ez egy érdekes a számunkra, és ugye ezek azok, amik felvillanyozzák a kutatói életet.
A Leonardo szoborral kapcsolatban szeretnék egy ilyen adattípus kérdést föltenni, hogy amikor ennyire más területről érkezik mondjuk egy tárgy, a múzeológusok tudják, hogy mit keresnek, és bizonyos kérdésekkel jönnek, hogy milyen típusú adatot szeretnének, vagy van egy olyan szegmense is ennek, hogy vizsgáljanak meg, amit csak lehet, és kíváncsiak vagyunk bármire, ami ebből kijön.
Ez igazából a legtöbb partnerünk az nem konkrétan módszert vagy kísérleti adatfajtát választ, hanem ő föltesz egy kérdést. Tehát jelen esetben mondjuk egy régészeti kérdést, hogy vajon hogy néz ki ennek a belseje, vajon hogyan készülhetett. És akkor ugye itt jön képbe ez az interdisziplináris tudás, ami hát jó kiegészíti a technikai adottságait a neutron központnak. Tehát, hogyha találkozunk egy ilyen kérdéssel, vagy egy ilyen kutatási feladattal, akkor abban is tudunk segíteni, hogy ezt vajon milyen technikai úton lehet elérni erre a választ, milyen kísérleteket kell végezni ehhez. Tehát nem arról van szó, hogy van egy tárgyunk, és akkor nosza mérjük meg mindennel, amink van, hanem segítünk a partnereknek abban is, hogy a leghatékonyabb úton tudjunk válaszolni tulajdonképpen az ő feltett kérdésére. Tehát itt a maga a mérés, meg az adat, az csak egy eszköz arra, hogy megtaláljuk a kérdésre a választ. Jelen esetben például az volt a kérdés, hogy a belső szerkezete az mond-e valamit a készítés technikáról, vagy a lehetséges céljáról a műtárgynak, és hát az eddigi módszerek, amik általában röntgen alapúak voltak, azok nem tudták ezt a kérdést megválaszolni. Viszont itt a kutatóközpontunkban rendelkezésre állnak olyan speciális méréstechnikák, többek között például a háromdimenziós képalkotás, amelyvel ezeket meg lehetett válaszolni. A másik dolog meg az, hogy az egyik kérdés az szüli a következő kérdést, tehát ugye ahogy Zoli is mondta, volt egy elsődleges vizsgálat, amelyet kiértékeltünk, és ezekből az adatokból újabb kérdések merültek föl, és akkor ennek megválaszolására történt egy második kísérletsorozat. Na most itt a mi kutatóközpontunk az azért is különleges, mert ezek a méréstechnikák, ezek sok helyen esetleg vannak a világban, de az, hogy egy helyen, egy tárgyra ezeket koherens módon lehessen alkalmazni, és meglegyen még ráadásul az ehhez kapcsolódó szaktudás is, az igencsak ritka. Tehát ha mondjuk ezt a kulturális örökség vizsgálatra vonatkoztatjuk, akkor a világon 10-20 olyan nagy műszercentrum van, ahol ilyen részletességű, ilyen igényességű rongyolásmentes vizsgálatokat egy fedél alatt el lehet végezni. Tehát itt látom én a különleges hozzáadott értékét tulajdonképpen ezeknek az interdisziplináris együttműködéseknek, hogy nem csak a technikai oldalt tudjuk biztosítani, hanem az értelmezését, illetve a következtetések levonását is a együttműködő partnereinkkel együtt meg tudjuk tenni. Tehát végig tudjuk vinni tulajdonképpen az egész láncolatot a kérdés feltételétől fogva a megválaszolásáig.
Egy pici kiegészítésem lenne még ehhez a dologhoz, két betületben. Az egyik itt az adatokról azért szó volt, tehát ezek TIFF képek, amiket mi felveszünk. Általában 16 bites TIFF képek, vagy 32 bites TIFF képek, tehát azért komoly adatmennyiség, egy olyan kamera, aminek 5 megapixeles, hogy is mondjam, pixel érzékelő mérete van, direkt nem felbontást mondok, mert ezt sokszor hibásan citálják az irodalomban, tehát ilyen nagy a felbontás, hát számolják ki, a lóról körülbelül 5000 kép készült. Tehát 5000-szer 11 megabájt egy-egy kép, tehát ezt ki lehet számolni itt a kezdő adatmennyiséget. Na most, ugye ezt nyilván csak azt tudja feldolgozni, akinek megfelelő infrastruktúrája, illetve módszerei vannak a feldolgozáshoz. A másik dolog, ami egy ilyen műtárgynál fontos, és mondjuk egy neutronos központnál külön nehézséget, problémát, meggondolást igényel, ennél a tárgynál is ez volt a helyzet, hogy ha a tárgy elkerül és visszakerül a múzeumba kiállításra, úgy kell tudnunk visszaadni, hogy a megfelelő jogszabályoknak, sugárvédelmi jogszabályoknak megfeleljen. Mert akármilyen is a tárgy, hogyha a neutronok tudnak felaktiválják, innen nem engedhetjük ki. Jelbe akarja a múzeum elvinni, nem engedhetjük ki. Tehát nekünk úgy kell megfogalmazni, úgy kell felépíteni a vizsgálati rendszerünket, hogy annyi adatot gyűjtsünk, hogy megfelelő módon már a jogszabályoknak megfelelően tudjuk visszaadni a tárgyat. Ez bizonyos értelemben adatmennyiségkorlátot is jelent, mert én egy kicsit, ha nem ilyen tárgyról van szó, másfajta képalkotást választottam volna még részletesebbet, de azzal úgy felaktiválom ezt a tárgyat, hogy nem tudták volna elvinni Olaszországba kiállításra. Tehát nagyon sok vetülete van egy ilyen felhasználói és berendezésgazdai együttműködésnek, amire esetleg első sorban nem gondolnak. De például a Szépművészeti Múzeummal ez nagyon jól működött, ők nagyon partnerek voltak, és pillanatok alatt felnőttek a feladathoz.
Hogyha ilyen jó módszerekkel és jó eredményeket érnek el, említették, hogy sokan akarnak mérni, és nagy a verseny, és sorban állnak, hogy ők is jöjjenek. Milyen szempontok szerint választják ki azokat, akiknek az adatait szívesen kezelik, dolgozzák föl, mérik?
Hát amikor valaki egy ilyen mérési javaslatot benyújt, akkor a neutroncentrumnak van egy ilyen elbírálási folyamata, ami nemzetközi szakértők bevonásával pontozza ezeket a mérési javaslatokat. Ilyenkor egy pár oldalas ilyen űrlapot kell kitölteni, ahol leírják a kontextust, hogy milyen tárgyat, hány tárgyat szeretnének mérni, milyen módszerekkel, mi a kérdés, milyen válaszokat várnak, stb. Stb. És ezt egy független nemzetközi szakértőkből álló testület bírálja, illetve pontozza, majd utána ugye ezeket a pontok alapján sorba rakják, és akkor a kapacitás erejéig tudjuk ezeket a méréseket elvégezni. Általában ez a helyzet mondjuk a külföldi megkeresésekkel kapcsolatban. A hazai megkereséseket, azokat egy kicsit másképpen is tudjuk, kicsit rugalmasabban is tudjuk kezelni. Tehát ahol ilyen kétoldalú együttműködés vagy közös projekt van, ott ugye nyilván a projekt elbírálásnál történik ez a minőségbiztosítás, hogy a támogatás úgy kerül már megítélésre, hogy ezt szakértők átnézik. Tehát általában a berendezés gazda az nem önmagában minősíti ezeket a mérési javaslatokat, hanem ennek egy szigorú protokollja van, amely hát már nagyon sok évre, talán már évtizedre is tekint vissza. Hát ilyen módon a neutronos mérési időkkel tulajdonképpen évekre, évtizedekre visszamenőleg el tudunk számolni, mert mindennek nyoma van. Mindenről van egy írásos témafelvetés, egy mérési riport, amiben le van írva, hogy ez is ez jött ki, ilyen és ilyen mondjuk kísérleti problémákat tapasztaltunk. Aztán ugye ez optimális esetben jelenik meg belőle publikáció, ami hát nyilván az adatoknak egy értelmezett, sűrített verzióját tartalmazza. Tehát az egész munkafolyamat gyakorlatilag a jól meghatározott protokoll szerint megy, és évekre visszamenőleg rendelkezésünkre áll minden adat. Szokott egy pár évente megjelenni egy úgynevezett Progress Report nevű kiadvány, amelyben hát röviden összefoglalunk minden egyes mérést, amely a berendezéseken lezajlott. Tehát ilyen módon a széles közvélemény is tájékozódhat arról, hogy miféle mérések folynak itt nálunk a laborban.
Ezek egyébként pontosan követjük a nemzetközi standardeket ebben, tehát ez a ilyen nagy műszeres kutató laboratóriumokban mindenhol így működik a világban. Tehát akik számítanak, azok így dolgoznak. De most ez az egyszerű mondat, mert tényleg így kell dolgozni, hogy Németországtól, Japánig, az USA-tól, Ausztráliáig, ez így működik minden.
De az uniós projekteknek is végül is az a szerencsés aspektusa, hogy itt az adatkezelésre, illetve a helyes működési modellre vonatkozóan sok jó mintát is látunk, amit utána el tudunk tanulni és meg tudunk honosítani magunknál is. Tehát ez egyfajta ilyen tudásimportot is jelent, ahol már kidolgozott és jól működő módszereket, eljárásokat tudunk meghonosítani a saját kutatóközpontunkban is.
Például a képalkotás területén egy picit megint egy konkrétumot mondjak, ott viszonylag kevés a neutronos képalkotó mérőhely, ahol igazán jó méréseket lehet folytatni a világban. Egy-két kézen meg lehet számolni gyakorlatilag. De elég jó, szoros kapcsolatban vagyunk ezekkel a mérőhelyekkel, legalábbis a vezető kutatókkal, a vezető helyekkel. És azt kell mondanom, ami a legjobb szó erre, angolul talán egy friendly competitiveness, tehát egy barátságos verseny zajlik közöttünk, ami azt jelenti, hogy mi ténylegesen kommunikálunk egymással, és aki fel tud készülni olyan szinten, hogy úgymond labdába tud rúgni a másikkal, az be tud lépni a pályára, és onnantól kezdve egyszerűen a tudás áramlik. De meg kell lépni egy bizonyos szintet ahhoz, hogy ez megtörténjen, és nálunk a mérőműszereknél ez van, itt a neutronos centrumban, hogy meg kell lépni, és meg is van lépve csúnya magyarsággal. Ez a szint, tehát magyarul nemzetközi vizekre nevezünk mindig.
Nagyon köszönöm az interjút. Az a benyomásom, hogy a Neutron Centerben a fair adatkezelést és a nyílt tudományt már jóval azelőtt alkalmazták, hogy ezt az EU így megfogalmazta volna, ilyen rövidítésszerűen vagy irányelvszerűen. Köszönöm az interjút, remélem sokan profitálnak belőle, és sokan csatlakoznak egy ilyenfajta kutatói etoszhoz, amit képviselnek. Köszönöm szépen!
Mi is köszönjük a lehetőséget! Viszontlátásra!
Viszontlátásra!